Drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai reggelt, és hálásak vagyunk minden emberért, és csak külön hozzád emeljük azokat, akik múlt pénteken itt voltak, és hallották az evangéliumot, hogy megmaradjon bennük minden szó, és hogy gyümölcsöt teremjen. Add Uram, hogy megtérjenek ezek az emberek, és tanítványokká legyenek. És kérünk arra is, hogy most áld meg ezt az alkalmat, adj nekünk egy bátorító, de ugyanakkor komoly tanítást, amely kormányozhatja és áldásként vezetheti az életünket. Uram, add, hogy ez a tanítás te legyél, hogy mindig benned bízzunk, mindig a te személyedbe kapaszkodjunk, és ne legyen a vallásunkban semmi, ami elszakít tőled, hanem hitünk legyen, Uram, igazi szellemiségünk, ami hozzád köt. Függésben akarunk élni, Jézus, ez a vágyunk, és tudjuk, hogy ez a szükségünk is, tőled való függésben. Te nevedben kérünk, Krisztus nevében. Amen. És a mai témánk a célok, de egy picit más színezettel, tehát lehet, hogy beszélhetünk róla üzleti szinten is, pragmatikusan, célállítás, ha bár ezt talán megtettük már egyszer-kétszer. De amiről most fogunk beszélni, az a célok mögötti motivációk, a kívánság, bálványimádás gondolata, a vágyak, a követelőzés gondolata. Ilyen kérdések merültek fel, és ezeket ti tettétek fel 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy mennyi pénzt keressek, szabad-e 300.000 forintot keresni, vagy mindenképpen 3 milliót kell, szabad-e 3 milliót keresni, szabad-e 30 milliót keresni, szabad-e célként kitűzni, hogy ennyit keressek, adakozás kérdése, vagyonfelhalmozás kérdése, és felmerült még a nyugdíj gondolata, hogy nem akarok dolgozni, abba akarom hagyni a munkát, és azért dolgozom, hogy akkor ezek mennyire biblikusak, és mit lehet ezzel csinálni. Szeretnék, hogy...
A nyugdíj az biztos, hogy nem.
Az első gondolatkör a kívánság, bálványimádás, vágyak, követelőzés, kérdéskör. És igazából mindegyikről külön lehetne, ezekről a szavakról egy alkalmat biztosan. De most nézzünk át néhány verset. Jakab, és most a kívánság gondolata. Jakab 1.9.15. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága, mert felkel a nap hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, a szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. És itt csak hadd álljunk meg egy pillanatra, hogy azt mondja, hogy a gazdag pedig dicsekedjék megalázott voltával. És itt szerintem önmagában az értékekkel soha sincs baj. Az aránytévesztéssel van baj. Ha valakinek bástyája a pénz és a vagyona, akkor az rendben van olyan szinten, hogy a vagyona, a pénze tényleg egy érték. De a baj az, hogyha ez a legnagyobb értéke. A probléma ott kezdődik, amikor az arányérzetemet veszítem el. Az, hogy gazdag vagy, önmagában nem probléma. A baj az, hogyha a gazdagságod az, amivel dicsekszel. Mert ez azt jelenti, hogy az élet legmagasabb és legnagyobb értékeit szem előtt tévesztetted. És hogy a megalázott voltával kellene a gazdagnak dicsekednie. Azzal, hogy ismeri Istent, és Isten előtt ő megalázta magát. És ezzel vált igazából méltóvá arra, hogy felmagasztaltassék. Nem a gazdagsága, azzal még önmagában csak egy állapotban van, egy helyzetben, ami nem mond semmit az Istennel való viszonyáról, ami pedig a legfontosabb, majdhogy nem az egyetlen igazán számító tényező. Úgyhogy az a gazdag, aki a gazdagságában dicsekszik, Prédikátor könyvében él, a hiába valóságban. Egy olyan rendszerbe teszi az energiáját, idejét, életét, inkább ezt a szót hagy használjam, az elsődleges kapcsolatait, amely rendszer elmúlik, ideig való, még ha sikeres is lesz egész életében, az életének véget ér. És ez akkor, amikor az ember a pályájának az elején van, nem tűnik egy olyan fenyegető gondolatnak, de a közepén, illetve a végéhez közelítve már egy nagyon komoly realitás. Ugye, hát hány éven van még a gazdagságomból? Jó, holnap még nem kell elengednem, de 5 év múlva vagy 10 év múlva lehet. És akkor könnyű lesz elengedni? Akkor könnyű lesz a halállal kilépni abból az életből, ami az egyetlen életem volt? Az, amim van, a körülményeim? És Isten azt mondja, hogy ez egy bolondság. Azt mondja, hogy mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el a vállalkozásaiban a gazdag is. 12. vers. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosszal nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit gonosszal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Úgyhogy itt van egy gondolat a 12. verstől, amely a kísértés gondolata. És az egyik egy pozitív gondolat, miszerint a kísértés egy olyan dolog, aminek a végeredményeként az élet koronáját kapom. Egy próbaként állítja be a kísértést. És nagyon sokszor emberek gondolkoznak rajta, hogy miért van az, hogy a világ ilyen. Tehát miért nem vagyunk egy steril környezetben? Miért van szenvedés, miért van fájdalom, miért vannak válságok az életünkben? Miért nem áll Isten elénk állandóan és mondja azt, hogy bennem kell hinni, ezt kell csinálni, kész, felejtsük már el. Miért van az, hogy nekem hinnem kell? Miért van az, hogy tudok rossz döntéseket hozni? Ez az egész régi bűnös természet, hogy velünk maradt, és hogy le kell élnünk 60 évet, 80 évet, végül is egy nagyon intenzív környezetben. Mire jó ez? És a válasz, ha próbálok egyszerűsíteni, a szabad akaratban van, hogy a jelen fejlődésünk nem képzelhető el a szabad akarati döntéseink, és ezzel a hitünk növekedése nélkül, ahol a hit a nem látható valóságról való meggyőződés, azaz én megismerem Istent, megismerem az ő rendjét, egyet értek vele, és ez a gondolkodásom alapjává, az életem alapvető viszonyítási rendszerévé válik. A hit, a meggyőződés arról, hogy a világ hogy működik, ami sose teszi fölöslegessé a választást. Mindig választanom kell. És akárhányszor választok helyesen, annyiszor erősödik meg a hitem. Annyiszor mélyül el a jellemem. És egy ponton egyre nehezebb rosszul dönteni. A lényem részévé vált a hitem, a meggyőződésem a valóságról, aminek a lényege Isten és az ő rendje. De ehhez muszáj átélnem. Ehhez muszáj egy mély megértésre jutnom, és muszáj döntéseken keresztül gyakorolnom azt, amit megértettem. Azaz Isten próbákba visz. Hiszel bennem? Mennyire? Hát mennyire? Elém teszel egy tesztet, simán kitöltöm. Van Isten, és Sanyi hisz benne. Oké, szerinted a kapcsolatunk elég, ha megmarad ezen a szinten? Tehát, hogy ha a létezést, az életünk célja a kapcsolat Istennel, hogy mi az ő családja vagyunk, az örökösei, és ő rajtunk keresztül fog uralkodni örökkön örökké, ha a hatalmát és a dicsőségét is megosztja velünk, akkor ez a kapcsolat elég, ha ennyi? És Isten azt mondja, hogy figyelj, fogalmat sincs arról, hogy milyen kapcsolatok léteznek. És nagyon érdekes, kilátta Ryan közlegény megmentését. Ki szereti azt a filmet? Mindegy, hogy szeretitek-e, nagyon realisztikus, tehát megdöbbentő a háború borzalmáról, arról, hogy embereknek mit kellett kiállnia, milyen döntéseket kellett hoznia abban az időben, egy nagyon jó képet rajzol. És láttam egy dokumentumfilmet, ami a partraszállásról szólt, a D-napról, és veteránokat kérdezgettek. És azt mondják, hogy hihetetlen kapcsolatok, barátságok szövődtek a katonák között. A lövészárokban olyan dolgokat meséltek el egymásnak, amit még a legközelebb álló rokonuknak, a feleségüknek, férjüknek, legjobb barátjuknak sem meséltek el. Olyan szálak, olyan mély, erős kapcsolatok szövődtek a katonák között azzal, hogy nap mint nap élet és halál harcban voltak együtt, azzal, hogy egymás élete múlt rajtuk, azzal, hogy hősies döntéseket kellett hozniuk egymásért, azzal, hogy kudarcot vallottak egymás előtt, és aztán új lehetőséget kaptak, azzal, hogy az élet a felszínes, bírlak téged, amíg nem nézel csúnyán. Tehát, hogy jó a kapcsolatunk, csak mennyire? Hát annyira, hogy kibírja, hogyha egyszer udvariatlan vagy velem. De azt már nem. Tehát ebből a szintből lementek a mély, az életük árán is című kapcsolat szintjére. És Isten ide akar minket vinni önmagával. És mi azt mondjuk, hogy köszi, nekünk elég lenne ez a bírlak téged, Istenem, te is bírsz engem, mondd, mit kell csinálni, és a végén majd találkozunk. És Isten azt mondja, hogy nem én háborúba viszlek téged. Háborúba, ahol együtt fogunk ülni egy büdös, koszos, saras, kétségbejtő lövészárokban, hideg lesz, fázni fogunk, és az életünk fog múlni egymáson. Azt akarom, hogy a lelked mély döntéseket hozzon meg, és ezen keresztül mély kapcsolatban kerüljünk egymással. És ezt mondja: boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És itt most a próba a kísértés oldaláról jön. És nyilván vannak más próbák is, habár hiszem, hogy minden próba kísértést is tartalmaz. Mondjuk a kísértés az, hogy megtagadjam Isten jellemét. Állati rosszul érzem magam, két napja fáj a fejem, és olyan ideg vagyok, hogy valaki még szól hozzám, és mindenkit elküldök a nénikéjébe, Istent is. Ez egy kísértés, ha bár nem úgy jön, mint tipikusan egy kívánság, ugye, hogy nekem kell egy ilyen autó, eladok mindent, és veszek egy ilyen autót, vagy szexuális kísértés, ugye? Ami minket házas embereket már nem érint, ugye? De a nőtlenek vigyázzanak. És hogy ugye, tehát, hogy egy nyílt egy bűnre csábító kísértés, ugye, ami nagyon egyenes és nagyon direkt, de egy próba, amely önmagában nem bűn, kihozhat belőlem olyan reakciókat, amik már megint a kísértés szintjén vannak. És ezt mondja, itt adja magyarázatként, hogy a kívánság, hogy Isten nem kísért senkit gonosszal, és ő sem kísérthető gonosszal, és itt adja meg a magyarázatot. Miért jelent egyáltalán problémát egy kihívás? Miért jelent problémát egy helyzet? Tehát mondjuk azt, egy szép kocsi, egy nagy karrier, a lehetőség a megfutamodásra. Miért kell ezeket kísértésnek hívni? Ezek csak helyzetek, amiket azonnal felismerek, és Isten szerint helyesen reagálok. Nem? Ha megtanultam a leckét, így csinálom, kész. Tudom én, ki az én Istenem. Miért probléma ez? És itt mondja: mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésben azután. A kívánság megfogalma bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És itt van egy nagyon érdekes folyamat, aminek a se a közepe, se a vége nem olyan vonzó. Az elejét azt szeretjük, mert én kívánok valamit. Az én értékrendem, az én akaratom, az én vágyam, ezt mind szeretem. Így élünk, ugye? És azt mondja, hogy ez egy olyan irányba visz, ami tönkre tehet, és a vége halál. A vége elválasztódás. Elválasztódás Istentől, önmagamtól és másoktól. És a dolog így néz ki. Kívánok valamit, például itt van egy karrier. Ugye, én kívánok egy karriert. Én mindenképpen meg fogok gazdagodni. Én leszek valaki. Nevet szerzek magamnak. És ez egy olyan kötődéssé válik, amely hatalommal bír a lelkemben. Egyszerűen Pastor Boyce tanított erről lelki kötődés. Egy olyan jelenség, aminek az erejét nem szabad alulbecsülni. A lelkünknek igenis nagy hatalma van, és hogyha egyszer valaminek az igájába hajtotta magát, akkor ezzel az erejével az akaratomat nagyon komolyan befolyásolni tudja. Azaz, a kívánság oda vezethet, hogy nem azt teszem, amit akarok. Karriert akarok elérni, és a karrierem miatt olyan döntéseket hozok meg, amik ha a kívánság nem lenne ott, azaz egy pillanatra megszabadulnék ettől a lánctól, amely oda, ebbe az irányba húz és von engem, józanul egy teljesen más döntést hoznék. És ez a kívánság lehet a vágyakozás valami után, ez a kívánság lehet az én életemnek a megmentése, az életben maradás, ugye ez az, amiért megvédem magam. Ez az, amiért egy katonai próbában elmenekülök. Vagy adott esetben ott maradok a lövészárokban, és nem teszem, amit kellene. Vagy a feleségemet megbántom, mert úgy érzem, hogy amit mondott, sértő volt nekem, és nekem védenem kellett az életemet, reagálnom kellett. A kívánság arra, hogy én velem ez ne történjen meg, rávesz arra, hogy megbántsam a feleségemet. Bűnszül és halált nemz. Egyszer csak ott van az elválasztódás a seregtől, az elválasztódás Istentől, az elválasztódás a feleségemtől. Úgyhogy mi a helyzet a kívánsággal? A kívánság egy probléma. A kívánság, amely egy egyenes kapcsolat, egy valamilyen cél, valamilyen érték és az én lelkem között, az egy probléma. Hogyan kéne akkor helyesen fogalmaznom kívánság helyett? Kérés. Isten szerint való vágyakozás. Mi a különbség a kettő között? Lapozzunk, és kezdjük az Isten szerint való vágyakozásnál. Kívánságnál. Jó? És Zsoltárok 37.4. Harmadik verstől olvassuk. Azt mondja, bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. És itt jön a kulcs. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Tehát a kulcsgondolat ez, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Isten meg akarja adni a szívünk kéréseit. De elsősorban abban érdekelt, hogy a szívünk állapota helyes legyen. Ha a bűnös természetem egy olyan szélsőséges állapotba jutna, hogy a szívem kérése az lenne, hogy bárcsak véget érne az életem, mert hogy emberek kívánnak ilyet, kerülnek olyan helyzetbe, ahol azt mondják, hogy nekem elegem van ebből, akkor Isten meg akarná adni ennek az embernek a szíve kérését? Kérdezem. Nem, persze, miért? Mert ez egy önpusztító kívánság, egy önpusztító kérés, ugye? Azt kívánom, hogy bárcsak, nem is tudom, törne el a szomszéd lába. Jó, mondjuk attól függ ki a szomszéd. Jó, nem, óvatosan. Dávidnak voltak ilyen imái, és Isten meghallgatta őket. Úgyhogy De az Isten ellenségeiről szólt, és Dávid ellenségeiről is. Ez egy érdekes gondolat, de ebben nem menjünk bele. Tehát, hogyha valamilyen önpusztító kívánságunk van, Isten valószínűleg nem akarná megadni. Na most ez a helyzet a minden kérésünkkel, hogy Isten az ő szemszögéből nézve látja, hogy a kívánságaink és kéréseink nem feltétlenül hasznosak. Adott esetben önpusztítóak. Én jónak tartom. Ugye példabeszédek szerint van olyan út, ami jónak látszik az ember előtt, de a vége halál. Én csak azt a részt látom, hogy jónak látszik számomra. Nekem tetszik, én akarnám. És hogyha hagyom, hogy ez egy kívánságán nőjön, azaz egy egyenes, direkt lelki kötődés alakuljon ki ezzel az elképzeléssel, akkor én összeláncolom magam egy halálba vezető úttal. Egy csomó minden nem tartozik ide. Tehát nem kell egy ilyen, nem is tudom, félelemmel hallgatni ezt a gondolatot. Úristen, mindjárt mondja a Sanyi, hogy már semmit nem szabad. Mindent szabad nekem, csak ne váljak semminek rabjává. Mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Mondom másképp, ha egy jó dologból, és itt mindjárt majd tovább lépünk, ami Isten szerint valóan helyes, tehát mondjuk meg akarok nősülni, erről Encsivel beszélgettünk nemrég, vagy férjhez akarok menni, ez egy Isten, ki találta ki a házasságot? Hát álljon már meg a menet. Hát Isten találta ki, itt írja egy Mózesben. De ez a te ötleted van, most mit veted a szememre? Meg akarok nősülni. Egyszerűen kész, meg akarok nősülni. Ennyi. Oké, ha ez az amúgy Isten szerint való elképzelés egy kívánsággá válik, azaz kialakul egy Istentől független, egyenes lelki kötődés ezzel a dologgal, akkor a rabjává váltam, és gyakorlatilag nincs a hasznomra. És a kívánság egy halálba vezető útra vihet. A házasságon keresztül? De hát ez Isten intézménye, igen. Feleségül veszel valakit, akit nem kellett volna. Hozzámész valakihez, akihez nem lett volna szabad. És életed végéig egy bizonyos értelemben, egy átokban élsz. Hó, de hát olyan jónak tűnt az elején. Olyan félig szerelmes voltam. A kívánság megfogalma bűnt nemz, és a bűn halált. De hát Sanyi, egy Isten jó dologról beszélsz. Én a hogyanról beszélek. Igazából mindent szabad nekem. Figyelj, Dávid megette a szent kenyereket. De nem azért, mert egy önző, felfuvalkodott disznó volt, aki Isten se tisztelte annyira, hogy a szent kenyeret ott hagyta volna, és nem törődömségben megette. Mert az bűn lett volna. Hanem Dávid Isten félelemben, egy valós szükséget, helyzetet felismerve, Isten előtt alázatban élt azzal a szabadsággal, amit Isten adott neki. És dicsős, és a Biblia ír róla, megette a szent kenyereket. Úgyhogy nem a dolog önmagában bűn vagy sem, hanem a hogyanja, a hozzávaló viszonyulásom teszi azzá. Kivéve nyilván, ami totál a bűnkategória, tehát nincs egy jó hozzáállásban elvégzett házasságtörés, vagy valami ilyesmi, ami jó, hanem de az a kör, ami a tényleg a mondjuk a 10 parancsolatnak a szigorú bűnkategóriája, az nem zár engem egy kis katujába, hanem igazából a kívánságon, a rossz hozzáálláson keresztül kerülök egy veszélyes helyre. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy a helyes irány ez, gyönyörködj az Úrban. Tehát én nem a karrieremben gyönyörködöm, hanem az Úrban gyönyörködöm. És utána hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ott van a szívem kérése, figyelj Uram, én azt hiszem, hogy nekem karriert kell befutnom. Még azt is gondolom, hogy ez az elhívásom. De tudod mit? Nem kötöm magam hozzá. Ha nem lesz, soha nem lesz. Elengedem. Nincs egy egyenes kötődés az én elképzelésem és köztem. Egyenes kötődés sem csak veled van, és semmi mással. Hogyan történik ez meg? Hogyan lehetséges ezt megcsinálni? Ez egy mindennapi akaraterő munka. Minden nap mentális, nem tudom, fegyelemmel, Isten az én egyetlen kötődésem. Nem, fúj, karrier, nem kell, fúj, karrier, nem kell, karrier. És már csak a karrierem van. Nem. Azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Miben tudsz gyönyörködni? Ezt kérdezem, ez most nem egy vallásos kérdés, ez egy egyszerű. Mi az, amiben gyönyörködsz? Ami tetszik, bingo! Hogy? Nem tudsz beszélni, ebben gyönyörködünk. A szeretet. Kicsit általánosában, ami tetszik, mi az még? Miben gyönyörködünk? Aminek nagy értéke van, igaz? Ami szép, ami tetszik, ami fontos, aminek nagy értéke van. Abban gyönyörködök, amit az értékrendemben magasra teszek. Pozitív és kellemes előjelekkel. Igaz? Nem tudok gyönyörködni valamiben, ami értéktelen. Tehát hogyan tudom megcsinálni azt, hogy én Istenben gyönyörködjek? Sehogy. Önmagában. Úgy tudom megcsinálni, hogy számba veszem az értékét. Úgy tudom megcsinálni, hogy figyelek rá, hagyom, hogy beszéljen magáról, és hagyom, hogy az, amit ő mond, az, amit látok, az átalakítsa az értékrendemet. Hogy tudok gyönyörködni az Úrban? Úgy, hogy félni kezdem Istent. Hogy félni kezdem őt. Nem félni tőle, hanem olyan nagyra értékelni az őt, a szépségét, a hatalmát, azt, amit tett az életemben, a keresztet, a befolyását, mindent, hogy egyszerűen szinte betemessen, mint ahogy egy hegy betemet. És amikor látod Isten tulajdonságait olyannak, amilyenek, azt fogod mondani, hogy szépek. Nem csak hatalmasak, nem csak nagyok, hanem szépek is. És a gyönyörködés, mint olyan automatikus következmény, az... A hívő ember sokszor megveti a világi élet dolgait. Ismeritek azt az érzést, amikor tudod, egy ilyen keresztény, ilyen megvető ember, nem kell nekem pénz, nekem nem kell, te csak szaladj a gazdagság után, nekem nem kell. Hallottatok melyet? Éreztétek, hogy ilyen rossz érzésetek volt közben, hogy ez ilyen hé, ez olyan kicsinyes, ez olyan kicsinyes. Tudod, mintha savanyú lenne a szőlő, az, az érzésem. Úgy értem, neked ezzel problémád van. Te gazdag akarsz lenni, csak nem leszel soha úgy, hogy megpróbálod így megmagyarázni, hogy állati szelleminek tűnjél. Miközben a szellemi ember lehet, hogy tényleg tiszta szívből megveti a világ dolgait. De nem úgy, mint hogy fúj-fúj, hanem csak, nem érdekel igazán. De érdekelhet is, akarod, hogy érdekeljen? Ha akarod, akkor érdekel. Gyerünk, se játszunk, gazdagodjunk meg, de gyorsan. Benne vagyok. Ugye, te meg szabad vagyok rá, tehetem, de úgy igazán nem érdekel. Tudom, miért nem érdekel? Mert ez egy kicsi dolog. Én is pénzzel élek, nincs is baj. Néha nincs, néha van sok, ha van sok. Élek vele, ha nincs sok, akkor élek nélküle. De tudod, én láttam valamit, amihez ez nem fogható. Tehát, hogy ha látásomban egyszerre benne van Isten a maga dicsőségével, és mindaz, amit a világ adhat nekem, akkor egyszer nem tud dobogni a szívem azért, amit a világ adni tud. Tehát nem kell, de játsz, csináljuk, én már benne is vagyok, gazdagodjunk meg. De közben, amikor esténként lefekszem, akkor a szívem Istent keresi. És azt mondja, hogy meddig kell még csinálnom ezt a bohóckodást ezzel a... De tényleg, komolyan csináljuk, jó, ezzel hívásom, legyen rendben, de... De miért? Azért, mert nem szabad. Dehogy is nem szabad. Csak láttam valamit, ami olyan nagy, olyan hihetetlen, hogy egyszer nem vagyok képes egy porhoz ragadt lélekkel élni, ahol a por az anyagi világ, ahol az én dolgaim az, hogy aranytollam van-e, vagy nincs. Jó, van aranytollam, vagy nincs, nem olyan nagy dolog. De nem, az életemhez nem tesz hozzá, és nem vesz el tőle. Úgy értem, ha én azért vagyok valaki, mert aranytollam van, akkor senki vagyok. Mert az igazi mérce, amivel mérnek, az egy isteni. Azt mondja, hogy a fiam vagy, ülj a trónomra. Én meg azzal vagyok elfoglalva, hogy valahol egy koszos kis sarokban ülök, és az aranytollammal babrálok. És azt mondom, hogy én az vagyok, akinek aranytolla van. Meg nagy Mercedes-e, meg szép lakása, meg vagyona, meg olyan ügyes, hogy ilyen szép homokvárakat épít. És aztán pénzt kap érte. Nincs ezzel baj. És most értsétek, hogy nincs bennem se, tehát én karrierista vagyok. Tehát én napi 16 órát dolgozom, ha a feleségem engedi. és tervezem az üzleti sikert, meg mindent, de a helyzet az, hogy ha a szívem mélyén ki kéne töltenem a tesztlapot, remélem, hogy nem pipálnám be, hogy az üzlet az igazi mulatság. Nem tudom, értitek-e? Gyönyörködj az Úrban. És ezután, miután Isten azt mondja, hogy figyelj, a szíved a helyén van. Úgy értem, nem hamis értékeket kerget, nem egy hamis világban élsz, hanem a szíved a helyén van, hogy ne akarnám a kívánságaidat teljesíteni. Mert miközben én vagyok mindened, egy földi világban élsz, egy anyagi világban, és nincs kabátod. Hát gondolod, hogy nem akarok adni rád egy kabátot? Egy nercet. Az jól állna neked. Vagy egy írhát. Az is jól állna neked. Szép lovon akarlak járatni. A szíved a helyén van. Nem vagy rabja ezeknek. Ha gondolod, leteszed és ott hagyod. Ha szólok, hogy gyere, meg se fordul a fejed, hogy nem megyek, mert itt van a kabátom. Hanem jövök. De amíg rabja vagy ennek a világnak, amíg a szíved egy hamis helyen van, addig harcol, én fogok harcolni veled. Én fogok harcolni az aranytollal és az írhakabátod ellen. Mert, és itt jön a lényeg, a bálványaiddá váltak. És itt jön a következő gondolat, a bálvány imádás gondolata, és ez pedig 2 Mózes 20-ban van. 10 parancsolat. Végre itt vagyunk a lényegnél. Mondd már, mi van a 10 parancsolatban. Második vers. Én az Úr vagyok a te Istened. Jeremiás 1:13. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztározókat váljanak, repedezett falu víztározókat, amelyek nem tartják a vizet. Kétszeres rosszat tett a népem, az egyik, engem elhagytak, 2, csináltak maguknak valami nyomorultat helyettem. Úgy értem, élő vizet ihattak volna, engem elhagytak, és utána egy büdös pocsolyából isznak, ami még a vizet sem tartja, egy idő után még nem is lesz mit inniuk. Két ok miatt vagyok kiakadva. Az egyik, hogy engem elhagytatok, miközben én vagyok az Istenetek. 2, mert szeretlek titeket, valami olyasmiből isztok, amit tönkretesz, nem tudom jó szívvel nézni. Vissza Mózeshez. Én az Úr vagyok a te Istened. Én az Úr vagyok a te forrásod. A te lelkednek vannak nélkülözhetetlen szükségei, valódi szükségek. Nem azt mondom, hogy ne légy szomjas, hanem légy szomjas, de ne felejtsd el, hogy én vagyok az, akiből ihatsz. Én vagyok a te Istened. Magyarázza, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, én szedtelek ki a bajból. Én voltam ott, amikor nyűszítettél a világban, kiszolgáltatva, üresen, elveszetten. Én hoztalak ki onnan. Én nem az ellenséged vagyok, hanem a barátod. Ne csináljatok úgy, mint a zsidók, akiket, amikor kihoztam az ígéret, kihoztam Egyiptomból, átvittem a Vörös-tengeren, 4 nappal később azt mondták, hogy azért hoztál ki minket, hogy itt halljunk meg a pusztában. Ne felejtsd el, hogy én vagyok a te Istened. És itt jön a 3. vers. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A kívánságom, ha a lelki kötődéssé válik, akkor Istenemmé válik. A lelkem automatikusan ahhoz a dologhoz fordul, amikor szomjas, amit kívánok. Nem tudom, emlékszel-e rá, amikor utoljára nagyon kívántál valamit. Este, amikor lefeküdtél, akkor kivel voltál közösségben a gondolataidban és a vágyaidban? Ó, az én karrierem, meg fogok gazdagodni, milyen jó lesz, ott fogok ülni a tengerparton, vagy... Ó, az én gyönyörű feleségem, mennyasszonyom még csak. És hogyha ez válik az egyetlen céllá, bálvánnyá válik, Isten helyettesítővé. Nem borulok én le előtte, ugye nem nincs egy kis, nem tudom, biznisz szobrom, ami előtt rist áldozok, meg nem tudom, és csirkét vágok, és Istenként imádom. Hanem csak a szívemben van egy oltár, ami előtt leborulok. Csak a szívemben van egy imádat, hogy azt nézem, azon gondolkozom, afelé megyek, és ez az életem, és amikor elkeseredek, akkor ehhez fordulok, hogy hát, ha majd ez jó lesz, és akkor majd ez megvigasztal engem, és az egész életem elkezd elkörül forogni, bálványt kezdek imádni. És a bálvány bármi lehet, ami egy szükségemet Isten helyett elégíti meg. Ezt értitek? Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét, a fiakat és harmad és bűnéért a fiakat és harmad és negyed ízeglen, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízeglen azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Azt mondja, hogy féltőn szerető, azt is mondhatnánk, hogy féltékeny Isten vagyok. Féltékeny vagyok. Amikor te egy bálványt imádsz, az olyan, minthogyha a házastársadat kölcsön kéne adnod valakinek. Féltékeny vagyok. Ugye te nem csak, nem, tehát hogy elhagytál engem, és kerestél magadnak valaki mást. És vannak részek a Bibliában, ahol elég mondjuk azt, hogy kifejezően beszél Isten arról, hogy ezt ő hogy látja. Izraelről úgy beszél, mint egy parázna nőről, aki mindenkivel mindenhol, és elhagyja az ő férjét. És Isten így látja néha mi életünket, hogy mindenütt jár az agyad, mindenhez kapaszkodik a szíved, minden után futsz, csak én utánam nem. Ez a bálványimádás. És meg fogjuk nézni jövő héten talán, hogy a bálvány, tehát azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz. Tudtam, hogy lesz, aki kijavítja. Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Ugye? De mondhatnánk azt is, hogy minden rossznak a gyökere a karrierem szerelme. Minden rossznak a gyökere a megházasodás után iránti szerelmem. Bárminek a szerelme. Bármi, amihez hozzákötöm magam. Egyenesen. Az a rossznak a gyökere. Most történetesen a pénz azért egy nagyon találó elem, mert átszövi az egész életünket. Ugye az egész értékcsere, és ugye erről szól a kívánság, gyönyörködés, értékről. Hol van az érték? A földi életünkben az értékcsere pénzen keresztül működik. Úgyhogy majdnem mindent valahogy a lelkünk pénzzel mér. És hogyha ez az értékmérő, azaz mennyire pragmatikusan mennyire hasznos nekem válik a fő értékmérőmmé, akkor bizony úton vagyok afelé, hogy kívánságban, bálványimádásban éljek. Úgyhogy a pénzzel nincs semmi baj, csak a helyére kell tennem. Jó, és 2 Péter 1.4-et hadd olvassam még el, és most már csak néhány verset, jó, és aztán abba hagyjuk. Jakab 4.1.4-et még. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Itt van, tessék, a jónak látszik az út, de a vége halál. Halál a kapcsolataimban. Azt mondja, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Összeveszek veled, mert kívánok valamit. Mit kívánok? A saját életemet, az akaratomat, hogy így legyen és ne úgy, hogy hamarabb meglegyen, hogy ne legyen meg hamarabb. Nem apróságokat, sokszor nevetséges apróságokat. Volt ez a sztori, amit Pásztor Scheller mesélt, hogy elváltak az uborka miatt, vagy miért. Valami ilyesmi, nem? Tehát, hogy az uborka. Kívántam az uborkát, és elváltam emiatt. Nem tudom. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek. Azaz nem egy kérés van bennem, hanem egy követelőző kívánság. És És nagy különbség van a kérés és a követelőzés között. A kérés egy olyan állapota a léleknek, amely azt mondja, hogy szeretném, de Isten, teljesen rád bízom, hogy lesz-e vagy sem. Sőt, amikor azt mondod, hogy nem, én tiszta szívből megvallom, hogy igazad van. A követelőzés ott kezdődik, amikor azt mondom, hogy Isten, csinálja, hogy akarod, de ha nem adod meg, valójában egy szemét vagy. Persze ezt itt sosem mondanám ki, csak ott legbelül azt gondolom, hogy ezt nekem azért meg kellett volna kapnom. De persze te nem adtad meg, ez a te hibád, de én egy nagyszerű keresztény vagyok, úgyhogy még csak ezt sem vetem a szemedre. Mert a vallásom is tiltja, meg azért én ennél jobb keresztény vagyok. Úgyhogy dicsőség a nevednek, Uram, még akkor is, ha nem adtad meg, amit kértem. Gondolod, hogy Isten nem látja ezt a kis trükköt ott a szívedben? Hogy ott egy valódi, büszke, követelőző kívánság van, amit egy ilyen kis nyálas, nem tudom, álszellemi álca mögé rejtettél? Isten valószínűleg ki fogja azt onnan piszkálni. Úgy értem, bele fog olyan helyzetekbe vinni, ahol fröcskölő nyállal üvölteni fogod, hogy Isten, add meg nekem, amit kérek, mert különben... És akkor egyszer csak ott áll, és egyszer csak azt veszem, hogy Úristen, mi volt ez? Honnan jött ez? És Isten azt mondja, hát barátom, semmi baj, ez mindig is ott volt, csak te nem tudtál róla. Úgyhogy a követelőzés az, amikor valami csak úgy helyes, úgy igazságos, ahogy én képzelem. Hogy aztán én hogyan viselkedek, csendben maradok-e, vagy hangos leszek, az már csak a felszín. Úgyhogy nem kérem, hanem követelem, elvárom. Jogosnak és igazságosnak tartom, hogy így meg így legyen. A kérés az csak arról szól, hogy az én lelkem örülne neki. De lehet, hogy nem jó. És lehet, hogy nem is igazságos. És lehet, hogy nem is kell, hogy így legyen. De Uram, ha gondolod, akkor add meg. És én benned gyönyörködöm. Tudod, mintha semmit nem adsz nekem egész életemben, mindent megadtál már. Azzal, hogy benned gyönyörködhetem. Hogy te meg vagy nekem. Ez az élet. És minden egyébnek pedig ráadásban kéne jönnie. És hogyha csak a minden egyéb van, a ráadás, tehát ahelyett, hogy az alap te meg lennél, Róma 8.32, akkor minden hiába való. Ha Istent elveszítem, mit érek a többivel? Ha Istenről lemaradok, mit érek bármivel? És hogyha Isten megvan, akkor minden egyéb meg csak ráadás. És Isten szeret ráadást adni. Úgy értem, jól bánik veled. Nézd csak meg az életedet. De micsoda veszteség, hogyha a bémaszék ítéletnél arra jössz rá, hogy nem volt semmim, csak egy icipici kis igenem valamikor megtértem, úgyhogy itt vagyok, hála Istennek, de azon kívül minden fafű pozdorja. Minden olyan, ami csak az én elképzelésem volt, az én erőm, az én életem, minden csak ideig való volt. És az a felkészülés, amit így is sok szenvedéssel és fáradtsággal éltem át, nem ért semmit az örökké valóság szempontjából. Mongoloid idiótaként megyek a mennybe. És ez így nem igaz, de anélkül, hogy felnőttem volna, anélkül, hogy a felnőtté válásnak azon a folyamatán, ami miatt itt tartott minket Isten, végigmentem volna. Arról nem is beszélve, hogy a többi emberrel meg aztán egyáltalán nem törődtem, mert még magammal se törődtem. Ugye? Nem, hogy léleknyerés, meg tanítvánnyá tenni, meg ilyenek, hát az olyan messze van. Úgyhogy Isten ezt mondja, hogy nem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy, ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. A rosszul kérni az önző kívánság kérése. Karriert akarok csinálni, Uram, adj nekem karriert. Ez olyan, mintha férj oda menne a feleségéhez, és azt mondaná, hogy nem tudom, prostituáltat szeretnék. Tehát úgy értem, figyelj, nem tudod, miről beszélsz. Egyszerűen nem vagy magadnál. Egyszerűen teljesen kizökkent az értékrended abból, amiben élünk. És a vallásos tanítás ezt tudod elintézni azzal, hogy ne kívánd. És akkor tudod, a józanul gondolkozó ember azt mondja, hogy hát ezek a csóró keresztények. milyen képmutatásban kell élniük. Tehát enélkül a megértés nélkül, hogy mi van mögötte, a ne kívánd, az csak egy ilyen, mi most még azt a kevés jót is el akarod venni tőlem, ami van ebben az életben. Ugye te elém teszed az almát, és nem ehetem meg. Nem tudom, ki látta az ördög ügyvédjét. A végén emlékeztek az ördögnek a beszédére? Hát ezt megfogalmazta. Szóval Isten szórakozik veletek, elhúzza az orrotok előtt a mézes madzagot, és azt mondja, hogy ne nyúj hozzá, én megadom neked, amit kérsz, én megadom, amit akarsz. Micsoda gonoszság. Micsoda gonoszság így kiforgatni Isten igazságát és szeretetét. És a vallás ezt csinálja valójában, ezért is haragszik rá Isten annyira. Jó, van itt még egy pár vers, 1 János 2, 15-17, most nem nézzük meg, de otthon megnézhetitek. Ez a kívánság és bálványimádás kategória, Kolossé 3.5, 1 Korintus 10.7. Itt azt mondja, hogy a kapzsiság bálványimádás. Ugye a pénz szerelme bálványimádás. A pénz nagyon jól tudja Istent helyettesíteni. Biztonságot ad, örömöt ad, lehetőségeket ad, szabadságot ad, tekintélyt ad, ugye? Ezeket mind Istentől kéne kapnom. Tehát én azért vagyok biztonságban, mert Isten vigyáz rám, én azért vagyok valaki, mert Isten fia vagyok, én nekem azért vannak lehetőségeim, mert ha Isten velem, kicsoda ellenem. És tudod, ezekre mind nincs szükségem, mert itt a pénzem. Vagy majd itt lesz, most még csak dolgozok érte. És Isten ilyenkor azt mondja, hogy eltapsoljuk az életünket. Úgyhogy a pénz tök jó, dolgozzunk érte, de dolgozzunk érte hálával. Ami azt jelenti, hogy Istennel megvan mindenem, és mert Isten arra hívott el, hogy dolgozzam, dolgozom hálával. És igen, jól sáfárkodom, jó döntéseket hozok, fegyelmezett vagyok, tudom, hogy Isten a saját életem és a családom feletti sáfárkodást rám bízta, úgyhogy igenis felelősségem van, hajtok, ha kell, de nem válik ez az életemmé. Az életem miatt hajtok a pénzért adott esetben, és nem az életért hajtok a pénzért. Nagy különbség van. Ha eljön az a nap, amikor nem lesz mit ennünk, könnyen megtörténhet, akkor nem fog összeomlani az életünk. Csak épp nem fogunk enni. Érted a különbséget? Hatalmas különbség van. A másik esetben az élete omlik össze valakinek, és nem eszik. És ez nem jó. Amen. Amen. Uram, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, és taníts minket arról, hogyan lehetünk jó sáfárok, hogyan lehetünk Isten szerint való vállalkozók, olyan üzletemberek, akik képesek arra, hogy akár nagy vagyonokkal gazdálkodjanak, akik alkalmasak rá, hogy sokat bíz rájuk, és nem hűlnek meg közben. És beszéltünk erről, Uram, hogy te próbának vetsz alá minket, és a próba nem csak a szegénység, hanem a gazdagság is, Uram. Készíts fel minket úgy, hogy képesek legyünk mind a kettőre, szegénységre és gazdagságra is, anélkül, hogy megtagadnánk téged, anélkül, hogy elhagynánk az élő vizek forrását. Köszönjük, Uram! Köszönjük ezt a szabadságot, hogy nem kell menekülnünk semmi elől, de nem is kell rohannunk semmi után, hanem hogy szabadok lehetünk. A te nevedben, Uram, Krisztus nevében. Amen. Amen.